Tara dicsőítésével kezdtünk foglalkozni. Röviden most egy ilyen összefoglaló jellegűt felolvasok, emlékeztetőül a dicsőítés eredetéről. A szabadító dicsőítése, amelyet a 21 köszöntés dicsőítésének is hívnak, nem emberi eredetű szöveg. A 700 gondolat a Szabadító Tantra Királya című tantrában található. Amint azt már korábban láttuk, a tantrák, a buddhák mindentudó tudatában vannak, minden időn és megnyilvánuláson túl, és kinyilatkoztatásra kerülnek minden olyan korban, amikor szükséges. Erről a tantráról, mely a dicsőítést tartalmazza, azt tartják, hogy Vajrocsána Buddha fejtette ki, de nem a száján keresztül, hanem a korona kinövéséből kibocsátva. Először szanszkrit nyelven írták le, és csak később fordították tibetire a tantrával együtt, amely tartalmazza. Ez a tantra része a kangyurnak, amely Buddha összegyűjtött szavainak kánonikus tibeti gyűjteménye. Ja, tehát ezeket, ezt fontos így előjárólag tudni, illetve emlékezni rá. Tehát ugye a tantrák azok időtlen, a buddhák időtlen tudása. Tehát nincsenek kötve egy bizonyos a történelem folyamán megjelenő személyiséghez, mint például a Buddha Sakyamunihoz, hanem a számtalan, a kezdetlen idők óta létezett, és létező, és a jövőben is majd létező világegyetemek során, ugye mérhetetlen idő során megjelenő buddhák, számtalan Buddha tudásának a tudásában találhatók ezek a tantrák. Ja? Tehát nincsenek térhez és időhöz kötve ezek. És amikor alkalmas adottságok lépnek föl, bármely világegyetemben és bármely időben, akkor ugye a buddhák tanítják az ott lakót, ott élő lényeknek tantrákat. De csak akkor, hogyha alkalmas körülmények és adottságok vannak hozzá. Tehát a jelen korszakunk, amit úgy is hívnak, ugye, hogy a szerencsés kalpa, vagy szerencsés világkorszak, az azért szerencsés, mert ezer Buddha jelenik meg, ebből a negyedik, ugye Sakyamuni Buddha, és ezek a buddhák tanítanak is, többségük tanít is, és tehát egy-néhány Buddha a tantrákat is tanítja, ilyen tehát Sakyamuni Buddha, aki tanítja a tantrákat. Miért van szükség tantrikus tanításokra? Azért, mert mint tudjuk, a világkorszakokban a lények karmája hullámzik. Igaz? Hát a világkorszakok azok egy ilyen hullámzó tendenciát mutatnak. Ugye minden világkorszak, nagy világkorszak feloszlik négy nagy korszakra, a kialakulásra, a fennállásra, a hanyatlásra és az üresség korszakára, amikor ugye megsemmisült a világegyetem, és nincsen, tehát ezen a területen a világegyetem, más világegyetemek vannak persze máshol, távolabb. És tehát a fennállás korszaka is feloszlik 20 különböző periódusra, és minden periódusban van egy fölfelé ívelő és egy hanyatló. Fölfelévelés és hanyatlás periódusa. Ja? És jelen pillanatban ugye hogy olyan korszakban vagyunk, ami a hanyatlás korszaka, tehát a végső korszak felé tartunk, egy ilyen részkorszakban, tehát nem magának az egész világegyetemnek a megsemmisülése felé tartunk egyenlőre, az még nagyon messze van, de tehát egy ilyen lefelé hanyatló hullám völgyben vagyunk most, És ilyenkor ugye a világ olyan, hogy az embereket nem nagyon érdeklik a szellemi dolgok, egyre kevésbé érdekli őket, hanem egyre inkább az anyagi dolgok. Tehát a világegyetemben működő erők legdurvább megnyilvánulásai érdeklik kizárólag. Ja? Tehát, mint tudjuk, a világegyetemet működtető erők, illetve létrehozó, alkotó erők, azok különböző finomsággal, különböző szinteken nyilvánulnak meg, különböző szintjeik és finomság és tisztasági fokozataik vannak ezeknek az erőknek. Ugye a legtisztább az a tiszta bölcsesség erő, a legdurvább pedig az anyag, amit anyagnak hívunk egyszerűen. Ugye, tehát öt erőről beszélünk, a föld, a víz, a tűz, a levegő és a tér erő, és ez mindegyik ugye az öt bölcsességnek a megnyilvánulása, ennek az öt erőnek a legtisztább eszenciája, lényegisége, ez az öt bölcsesség, öt megvilágosult bölcsesség, és azután ez az öt erő ugye a világon mindenben megnyilvánul, hiszen ez az öt erő alkotja a világot, ennek az öt erőnek a játéka, az összjátéka, együttes játéka alkotja a világot, és ugye az öt erőnek a legdurvább megnyilvánulása az, amit anyagnak hívunk. Tehát a testünk és a környezetünk, a házak, a hegyek, stb. A természet. És tehát a hanyatlás korában a lények egyáltalán nem foglalkoznak a finomabb, az erőknek a finomabb megnyilvánulásaival, hanem csak a legdurvább. Tehát amit az érzékek, az érzékszervek, az érzékek fölfognak, azzal foglalkoznak. Tehát egy ilyen elsilányulás, egy durvulás következik be. És most ebben vagyunk, ebben élünk. Azonban a buddhák együttérzése olyan mérhetetlen, hogy még az ilyen korszakokban is segítenek, és tudnak segíteni az ügyes módszereik által. Tehát ez a korszak az, amikor a tantra ügyes módszereire szükség van, és amelyek olyan hatékonyak, hogy még ebben az ilyen időkben is hatékonyan tudnak segíteni a lényeken. Ja? Tehát ezt kell tudni a tantrákról, ez nagyon fontos. A következő dolog, amit még tudni kell a dicsőítéssel kapcsolatosan, ezt felolvasom. A dicsőítés alapja a szabadító nagyságának az elismerése. Tehát ugye az ő nagyságát dicsőítjük, igaz? Elismerjük, fölismerjük az ő nagyságát, és dicsőítjük az ő nagyságát, igaz? Nem mindegy, hogy mi ez a nagyság, mert dicsőíteni lehet ugye egy király, lehet egy mozicsillagot, ugye, egy popstárt is lehet dicsőíteni. Tehát nem mindegy, hogy mi, milyen alapon dicsőítünk valakit. Tehát itt következik, hogy miért dicsőítjük. Mert ő lényegileg a nagy anya, a túljutott tudás, ja, minden Buddha eredete vagy anyja. Ja? Tehát a túljutott tudás az a prajnaparamita szanszkritul, a nagy anya az ugyanennek a tibeti fordításából van lefordítva, tehát a prajnaparamitát Yumchenmo-nak hívják tibetiül, és az azt jelenti, hogy a nagy anya. És a kettő ugyanaz. Ugyancsak ő egy személyben az összes Buddha és Bodhisattva tevékenységének az elvégzője. Tehát van ez a tevékenység, hogy mondjam, aspektus is jelen van itt. Tehát ő az összes Buddha eredete, anyja, igaz? Ugyanakkor tevékenységének az elvégzője is. Testének, beszédének és tudatának a képességei határtalanok. Mindez megmutatja, hogy méltó a dicsőítésre. Amikor a dicsőítést mondjuk, elképzeljük, hogy számtalan testet hozunk létre, amelyek hozzánk hasonlóak, de itt ugye mi tárák vagyunk, tehát tárá alakjában vagyunk, tehát számtalan ugyanilyen alakban jelenünk meg, tárá alakban jelenünk meg, miközben mondjuk a dicsőítést, ezt így érezzük. Ugyanakkor itt van az összes lény is körülöttünk, tehát egy végtelen sok számú lény van, amely között ugye mi magunk is nagy számú, hogy mondják, másolatban vagyunk jelen, és plusz az összes lény is itt van velünk. Mindannyian leborulunk, miközben a szöveget olvassuk. Tudatunk nagy tisztelettel és mélységes bizonyossággal imádkozik az Istenséghez, hogy óvjon meg a kényszerű lét körének minden félelmétől és szenvedésétől, és teljesítse kéréseinket. Ami a beszédünket illeti, a szöveg olvasása alatt azt gondoljuk, hogy a szavainkat a világegyetem összes kellemes hangja kíséri. Ja? Tehát az összes lény plusz az összes kellemes hang. Minden, ami szép hang van a világon, az együtt zeng a mi hangunkkal. A dicsőítés olvasása buzgó odaadást és teljes bizalmat igényel a szabadító iránt, miközben a szívünk mélyéről azt kérjük, védelmez minket. Ja, tehát ezt érezzük odaadással, miközben mondjuk a dicsőítést. Így megkapjuk az áldást, amely által megtisztulunk, érdemeket halmozunk, védelmet nyerünk, és amely segít elérni, amit kívánunk. Igaz? Hát a vizualizációt azt nyilván már tudjátok. Háromszor mondjuk ugye a dicsőítést. Először elmondjuk kétszer, és akkor ugye szemben van velünk a tára plusz a 21 aspektusa. És a kezéből, a jobb kezéből, áldást kapunk. Jobb keze ugye a térdén van, kifelé fordítva, adás tartásában, és áldás árad, és ez az áldás révén megkapjuk a két megvalósulást, a két szidit, a két fajta megvalósulást. Két fajta megvalósulás ugye a végső megvalósulás, ez a megvilágosodás maga, tehát a megvilágosodás szidijét megkapjuk, és megkapjuk a úgynevezett viszonylagos szidiket, vagy megvalósulásokat is, amelyek pedig sok mindent jelentenek. Gyűjtő néven azt lehet mondani, hogy az összes kedvező feltételt ahhoz, hogy a megvilágosodást el tudjuk érni. Ja. Számtalan dolgot jelentenek. Tehát ezeket kapjuk, ez az első vizualizáció. Második vizualizációban tára jobb keze, ugye, ami a térdén van így, megváltozik, és a védelemadás tartásában kerül, igaz, ami ilyen, tehát kiterjeszti így védelmezően a tenyerét fölénk, és úgy, és akkor azt érezzük, illetve azt, ennek az lesz a hatása ránk, hogy tehát védelmet kapunk, megvéd bennünket. Az összes lényt és minket, mindenkit megvéd. Minden szenvedéstől, szenvedés okaitól, minden félelemtől, és így tovább. A harmadik vizualizáció pedig az, hogy tára keze újra ugye az eredeti tartásban van, és tára testéből nektár hull alá, ja, és tehát ilyen ragyogó bölcsesség nektár hullik alá, és ez mint egy eső hullik az egész világon, és bennünket is ugye a fejünk tetején keresztül ez a nektár eső belénk hatol, és kitisztít, megáld bennünket, és ennek az áldásnak, a tisztulásnak és áldásnak az eredményeképpen mi azonosokká válunk tárával. Tehát ugyanaz a természetünk. Tehát tárák, 100%-ban tárák leszünk magunk is. Tehát minden szenvedéstől és a szenvedés minden alapjától és okától megszabadulunk. Ja? Például, hogyha valaki beteg, és ezt a vizualizációt végezi, akkor azt kell gondolni, hogy teljesen kitisztul a betegségtől, betegség okaitól, sőt, a fizikai testtől is megszabadul magától. És ha nincs fizikai test, akkor nincs betegség, igaz? Tehát megmarad a táratestünk, tehát a tiszta bölcsességtestünk, energiatestünk, amit valamint a szivárvány, és az nem tud megbetegedni. Csak az a fizikai testünk tud megbetegedni. Tehát az ilyen vizualizáció, hogyha ezt tényleg odaadással és hittel csináljuk, ez a legjobb gyógyszer, legjobb gyógymód. És ez úgy hasonlít a Dorje Szempa meditációhoz. A Dorje Szempa meditáció ugyanezt kell érezni. Ugye az ember, amikor beteg, ugye, akkor nem tudom, fáj neki a valami a tüdeje, vagy a gyomra, vagy a mája, vagy a bele, vagy valami baja van, igaz, a torka, vagy lázas, vagy akármi, vagy gyulladás van a testében, vagy rák van a testében, és ez mind végső soron, mind annak az eredménye, hogy igen erősen ragaszkodunk ahhoz, amiről az előbb volt szó, az anyaghoz. Igen erősen ragaszkodunk az anyaghoz. Tehát minden betegség végsősorban ennek az eredménye. Ja? Elfeledkezünk arról, hogy nem csak anyag vagyunk, hanem bennünk vannak olyan energia szintek, mondjuk így, tehát az energiának olyan szintjei, amelyeket ezek a betegségek nem tudnak megtámadni. Képtelenek megtámadni, mert a betegség az csak a fizikai szinten működik. Ja? Tehát ha nincs fizikai test, nincs betegség. Ezért az ember, hogyha ezt tényleg odaadóan is megértve, és alaposan végzi, intenzíven, tehát jól végzi ezeket a meditációkat, akkor az eredmény az, hogy nem hisz többé a fizikai test létében. A fizikai test nincs, akkor nincs betegség. Akkor nincs betegség. Minden megváltozott. Minden megváltozott. És tehát alapfokon, tehát végső fokon ez azt jelenti, hogy az ember szivárványtestet nyer el. Tehát amikor meghal, akkor az teste egyszerűen szerte foszlik. Sőt, mielőtt meghal is már, sötétben világít a teste. Ez a szivárványtest. Ja. De ugye nyilván ezt kevesen érik el, mert ez nagyon erőteljes gyakorlás kell. Hát ezt kevesen érik el, de alapszinten az ember eljuthat oda, hogy legalábbis, hogyha beteg, akkor a gyógyulásnak a kedvező szellemi, lelki feltételeit ezzel megteremti. Tehát egy nagyon alapvető, pozitív, optimista szemléletet kap. Mert azt mondja, hogy a fizikai test nem olyan fontos, az könnyen meggyógyul. Ja? Tehát nem olyan nagy dolog. Nyilván a fizikai test érzete megvan az emberben, de tehát alapfokon legalább azt az ember el tudja érni, hogy nem ragaszkodik annyira a fizikai testhez, és ezzel nem ragaszkodik annyira a betegséghez sem. Ja? Ez az egész átalakul. Igaz? Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos érteni. És hogyha ezt az ember érti, gyakorolja, és kezdi megérezni, akkor ugye alakul az emberben a bizalom, a hit. Nem lehet csak így szóbeszéd alapján elhinni, ha nem gyakoroljuk. Ha gyakorolunk, akkor kezdjük megérezni, hogy mit is jelent ez. És akkor jön az, hogy tényleg hiszünk benne, és tényleg eredmény is lesz. Ja? Tehát ez a harmadik vizualizáció. Tehát mindentől, fizikai testtől, mindentől megszabadulunk, marad a szivárványtest, tehát a energiatest, ami tára, vagy teljesen azonos, és ebben a vizualizációban vagyunk, és ugyanez van a többiekkel, a lények, összes lényel is. Így tehát az ember másoknak a gyógyulásáért is tud dolgozni. Mások gyógyulásáért is. Tehát másokban is megteremti így az ő részéről, megteremti ezt a feltételt, segít megteremteni a feltételt a gyógyuláshoz. Ja. Most egy kicsit, hogy szélesítsük a távlatunkat, abban a kérdésben, hogy ki is ez a tára, egy kicsit arról mondok itt néhány szót, illetve olvasok néhány szót. Namkha Norbu Rinpoche írja egy helyen a szabadítóról a következőt. Ősidők óta az ember a természetben megsejtette egy alapvető erő létezését. Ez az erő női istenségek alakjában fogalmazódott meg számos műveltségben az idők folyamán. Az ősi közép-ázsiai Shangshung birodalom hagyományában ennek az erőnek az ég őskirálynője tibetül Namgyi Gungyel volt a neve. Az amerikai indiánok és az ausztráliai aboriginek ma is földanyának hívják, a régi görögöknél ő volt Athéna, a régi Egyiptomban pedig a nagy anya. E példák mutatják, hogy ezt az erőt a különböző műveltségekben különböző módokon és nevekkel jellemezték, és következésképpen az istenség alakját is nagy változatossággal jelenítették meg. Ja? Tehát ez szerepelt, ez az alapvető erő a különböző műveltségekben ősidők óta kezdetől fogva. Tehát egy alapvető anya, egy anyai erő. Ja? Míg egyes népek, mint az amerikai indiánok és az ausztráliai aboriginek megtartották ősi hagyományaikat a változó idők folyamán, addig mások módosították vagy újakkal helyettesítették ősi vallási rendszerüket. És azért, hogy ezt az erőt valami módon továbbra is megjelenítsék, a lényegét egy szentre vagy istenségre ruházták. Ja? Tehát ugye előfordult sok esetben, hogy egy kultúra ugye vallást váltott. Igaz? De mégis ez a tendencia megvolt, hogy az ősi női erőt átmentsék az egyik kultúrából a másik kultúrába. Ja? Tehát a vallás határain túl is. A történelem egyik legismertebb példáját erre a keresztény hagyományban találjuk, ahol az anyai teremtő erő Mária alakjában jutott kifejezésre, akit Krisztus anyjának tartanak, és miasszonyunknak vagy Madonnának neveztek el a latin országokban. Most ezt, hogy hozzátesszük mint magyarok, hogy hasonló módon menekítette át a magyar nép is ősi boldogasszonyát a kereszténység keretébe. Az ősi vallási rendszer átalakulásának példáját láthatjuk a görögországi Szent Szófia kultuszában is. Szófia, azaz bölcsesség, Athéne tulajdonsága volt a régi görögöknél, majd később ugyanezen a néven megszemélyesült a női szentben, Szófiában, Szent Szófiában. Ugyanez a folyamat játszódott le a régi buddhista hagyományban is, mint például a Mahajánában Jumcsemmóval, a nagy anyával kapcsolatosan, aki minden megvilágosult szülője. Hasonlóképpen az ősi Shangchung hagyományban létezett az ég őskirálynője, ja, tehát akiről ugye az előbb beszéltünk, míg Tibet, hát ugye Shangchung birodalom, hogyha nem tudjátok, hogy mi az, ez a mai Tibet nyugati és északi területein létezett nagy birodalom volt, és tehát ezek a részek most eléggé zordak. De azt tudva levő, hogy belső és közép-ázsiában a klíma radikálisan megváltozott az utolsó évezredekben. Tehát ott egész más volt a klíma. Ugye a hunok is ott laktak, és ők is a klímaváltozás miatt kényszerültek ugye elvándorolni onnét. Tehát elsivatagosodott az a rész. De nem mindig volt az, tehát nem olyan régen még, egy ilyen 1000-2000 évvel ezelőtt egész más volt a klíma ott. Tehát ezen a területen volt ez a Shangchung birodalom, és az ő a Kailash például a Shangchung birodalomnak a középpontja volt, tehát egy fő központja volt. Kailash ugye az Nyugat-Tibet, és plusz Észak-Tibet. Mai Észak-Tibet. Abban az időben Tibet csak a Lhasa környéket, ez a dél-keleti rész volt Tibet. Ez két külön ország volt, Shangchung és Tibet. Tehát a Shangchung hagyományban létezett az égős királynője, még Tibet későbbi buddhizmus előtti Bön hagyományában található egy istenség, akit az együttérzés istennőjének tibetül Csammának hívnak. Ja? Tehát ez a Shangchungból átkerült a Bön hagyományba, mert a kettő sem volt ugyanaz. És annak és nagyon hasonlít ez a Csamma és a Namchi Gungyal, nagyon hasonlít a szabadító tárára a buddhista hagyományban. Tehát van egy ilyen folytonosság ott is. Mindebből jól láthatjuk, hogy a hívők hogyan idézték meg, és szolgálták felajánlásaikkal ezt az istenőt ősidők óta, amióta ez a mi világunk fennáll. Most itt a magyar hagyományban is van ennek párhuzama, hozzátehetjük. Az ősi magyar tártos hagyományban, amely ennek a nőnemű erőnek Tengrit Végtelen, azaz tenger tér volt a neve. Ez a tengritnek a magyar, mai magyar formás. A tenger, az a végtelent jelenti, tengrit, végtelen tér volt a neve. Ő volt az ősanya, az első moccanás születte, az idő forrása, létkezdete, a megfogalmazott ige, az osztó, az oszló. Az ősistenség kezdetben egyedül volt és nő volt, ki magában hordozá még a férfit is, mint várandos asszony méhében a fiát, kit megszülend. Várakozó és várandos menyasszony volt az istenség, és teremte hegyeket, völgyeket, testet ölte sziklákban, kövekben, alkotván azokat szitáló ködnél finomabb szellem anyagából. Teremte szellemgyerekeket is, kisisteneket, világrészek ügyelőjévé. Ja? Tehát ugye ez a leírás, ez teljesen megegyezik a buddhista tantrikus leírással, ugye? Tehát ugye azt mondja itt a szöveg, hogy teremte hegyeket, völgyeket, testet ölte sziklákban, kövekben, alkotván azokat szitáló ködnél finomabb szellemanyagából. Ugye? Tehát gondoljunk itt arra, amit az előbb elmondtam, hogy ugyanannak az erőnek, energiának a legfinomabb megnyilvánulása, vagy eszenciája, ugye a tiszta bölcsesség, esztára. Igaz? Ez a női istenség, és ugyanennek az erőnek a durvább megnyilvánulása, tehát az a hegyek, a tájak, a világ, az anyag. Igaz? Alapjában ez tökéletesen megegyezik. Ugyanannak az erőnek a két megnyilvánulásáról van szó. Homlokán holddal ékes ukkó istenanyánk, naporcájú gönüz istenatyánk, akkor még egységben valának. Tehát a férfi és a nő még nem oszlott két felé. Fényes orcával ékes magasságos istenünk, akkor még homlokán holddal ékes ukkó istenanyánkban szunnyadt, aki akkor még tengrit volt. Tengrit istenősünk szitáló ködnél finomabb isten anyagából nőstény istenné, meg hím istenné szellemtestesült. Ja? Tehát ez is párhuzamba állítható a Dharmakaya Yumchenmo-val, tehát Tárának ugye a Dharmakaya aspektusával, Dharmakaya Yumchenmo, aki, tehát a nagyanyával, aki azután ugye Dharmakájából születnek meg a buddhák, igaz? A férfi buddhák is, és a női buddhák is, tehát nagyon hasonló a dolog. A nő isten, ukkó földisten anyánk éke a hold, ő a föld királynője is, a boldog asszony. Ja? A buddhista hagyományban Tara, a szabadító istennő, a buddhaság női oldalának a leghangsúlyosabb megtestesítője. Végső természetét tekintve ő a létkörön túljutott tudás, vagy szanszkritul Prajnaparamita istennő, a nagy anya, tibetül Yumchenmo, aki a három idő minden buddhájának az anyja. Ennek az a belső jelentése, tehát hogy a buddhák anyja, ennek az a belső jelentése, hogy a tudás az, ami megszüli a buddhák felébredt szellemét, azáltal, hogy a zavaros elmét megszabadítja, a valóságot elfátyolozó szennyeződésektől. Tehát ugye buddhát, azt mondjuk, hogy buddhák, akkor nem lényekre kell gondolni, hanem a megvilágosult állapotra. Tehát a buddha az megvilágosult állapotot jelenti. Tehát ne emberekre vagy figurákra gondoljunk. És tehát a megvilágosult állapotot ugye a tudás szüli meg. Azáltal, hogy eltávolítja a tudatból az űrzavart, a nem tudást, a nem tudás sötétjét, és ezáltal megszületik a tudatban a buddha. Igaz? Tehát így kell a Tárát elképzelni. Ugye Tára a tudás, mi vagyunk a lények, és Tára áldása által megszűnik a tudatunkban a nem tudás, és megszületik a Buddha. Tehát így ezt jelenti az, hogy Tára a buddhák anyja. Ez az ős eredeti tudás az ős Buddha anya, aki elválaszthatatlan az ős Buddha atyától, a végső igazság egyszerűsége állapotának tiszta körében, vagy mandalájában. Ja? Tehát ugye ez a Dharmakaya, a végső igazság állapota. Hát a végső igazság szintjén a férfi Budda és a női Budda elválaszthatatlan egységben van. A férfi Budda és a női Budda az ugyanannak a végső igazságnak a két különböző oldala, arculata, hasonlóan a tűzhöz. Ugye a tűznek egyik arculata a meleg, a melege, forrósága, másik arculata a fényessége, igaz? És a kettő egymástól elválaszthatatlan. Ugyanaz a tűz. Igaz? Tehát nem két különböző. Ugyanígy az egy és oszthatatlan bölcsességnek, vagy végső igazságnak a két, két oldala a férfi Budda és a női Budda. Ahol a férfi Budda ugye az ügyes módszereket, az együttérzést testesíti meg, a női Budda pedig a bölcsességet, a tudást testesíti meg. Igaz? Végtelen együttérzésének erejéből az összes lény megsegítéséért az ős Budda anya a tiszta megnyilvánulás szintjén számtalan női istenség alakját ölti fel, ezek között kiemelt helyet foglal el Tára a szabadító. Ő a levegő, szél, erő, tiszta lényegének a megnyilvánulása. Zöld színe is erről van. Ugye tudjuk jól, hogy a zöld szín az a levegő színe. Ebből adódik kiemelt jelentősége, mivel természet a mozgás, melyből az erő születik. Ja? Tehát ezt érdemes így a távlat kedvéért ugye fölidézni. Most pedig folytatjuk a 10. verszaknál a dicsőítést. Ott hagyjuk abba a módkor. A 10. verszak pedig úgy kezdődik, hogy csecer rakjuk, gavadjuk be. Dicső nagy öröm korona, 22a. Fényét szórja a koszorúba. A tutárek kacajával márács dévákat igázza. Vagy egy másik fordításban, hódolat a tökéletes örömnek, a csillogok koronája fénysugarait koszorúg a szórónak, a nagy kacajával és a tutarával démonokat és világokat leigázónak. Ebből az első a tökéletes öröm, amiről szó lesz. Itt Tára testéről van szó, Tára teste, tehát a Tára alakja. Ja? Tehát vizualizáljuk Tárát, igaz? A vizualizáció, vizuális istennő, istenség alapjáról van szó. Teste tökéletes örömet nyújt a lényeknek. Mit jelent ez? Ez nagyon sokat jelent. Lényegét tekintve itt arról van szó, hogy a vizualizáció üresség és világosság egysége, vagy egy másik szemszögből nézve, az üresség és a nagy gyönyör egysége. Ez az alapja. Az üresség és a nagy gyönyör, vagy boldogság, vagy öröm egysége. A vizualizáció. Jó? Az üresség az azt jelenti, hogy amikor egy istenséget vizualizálunk, akkor tudjuk, hogy amit vizualizálunk, az olyan, mint a szivárvány. Ja? Tehát nem olyan a vizualizációnk, mint egy álom. Tudnék, amikor álmodunk, akkor is vizualizálunk, igaz? Nem más az, mint egy vizualizáció. Azonban ott nem vagyunk tudatában annak, hogy ez egy vizualizáció. Hanem ott valóságos valóságnak, tehát valóságnak érezzük, hisszük a vizualizációnkat. Tehát lépre megyünk, igaz? Tehát azt hisszük, hogy ez konkrét valóság. Hogyha álmunkban látunk egy embert, akkor azt hiszük, hogy az egy valódi ember. Igaz? Tehát a vizualizációban nem szabad ebbe a tévedésbe esni, hanem amikor amikor megjelenítjük a vizualizációt, az lehet nagyon tisztán és világosan megjelenő valami, de sosem szabad elfeledkezni arról, hogy ez olyan, mint a szivárvány, tehát megfoghatatlan, anyagtalan. Ja? Ezt jelenti az üresség. A másik dolog viszont maga a megjelenő forma. A maga a megjelenő forma, annak a lényege pedig az öröm, a gyönyör, a boldogság. Ja? Most, hogy ez pontosan mit jelent, ezt vizualizáció közben lehet megtapasztalni. Ja? Tehát erről nem érdemes túl sokat beszélni. A lényeg az, hogy a vizualizáció örömet okoz. Örömet okoz. Ja? Tehát az üresség és az öröm egysége a vizualizáció, és ezt jelenti ez a sor, hogy teste tökéletes örömet nyújt a lényeknek. Következő. A csillogó korona. Mit jelent a csillogó? Ez annyit jelent, hogy koronáját díszítő különféle drágakövek saját fényükkel ragyognak. Tehát ez azt jelenti, hogy nincs szükség külső fényforrásra, hanem az egész vizualizáció a saját fényével ragyog. Fénysugarait koszorúba szórónak, ez azt jelenti, hogy a diadémből kiáradó káprázatos fénysugarak koszorúba rendeződve megsokszorozódva áradnak szerte. Nagy kacajával és a tutarával. Mit jelent ez? A démonok megszelídésére, nevetését és mantráját használja. Ja? Tehát ugye ez a kacaj, ez megint az örömet jelenti. Az örömet. A vizualizáció az örömmel, boldogsággal kapcsolódik. Ja? Ez is ezt jelenti. Tehát a kacaj, ez nem azt jelenti, hogy ott van valaki, aki nevet. Ez a kacaj, ez az örömet jelenti. Tehát a vizualizáció örömét, boldogságát jelenti. És, tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki vizualizál, akkor, tehát a vizualizáció valóban működik, akkor eltölti őt ez az öröm. Ez az öröm, ez egy olyan öröm, amely nem közönséges öröm. Ja? Úgy is szokták mondani, hogy egy büszkeség, az istenség büszkesége. Úgy is mondják, szó szerint úgy mondják, hogy gyémánt büszkeség. Tehát egy elpusztíthatatlan, egy ronthatatlan büszkeség. Hát amikor vizualizáljuk magunkat, mint Buddhát, akkor ez a fajta méltóság kell, hogy eltöltsön bennünket. Ja? És ha az emberben megvan ez a méltóság, akkor kikezdhetetlen. Tehát akkor nem tud el neki átölni senki és semmi. Tehát ha megvan bennünk tehát a Buddha természetünk tudatának a méltósága, ja? Akkor sérthetetlenek vagyunk. Kikezdhetetlenek vagyunk. És ez a vizualizációnak a lényege. Gyakorlatilag ez a lényege. És ez ugyanazt jelenti, mint egy nagy öröm. Tehát egy öröm, egy méltóság, egy boldogság állapot. Ja? De ezt nem kell magyarázni, mert évek óta vizualizáltok, tudjátok jól. Ja? Most persze vigyázni kell, tehát ez nem egy közönséges rátartiság, igaz? Nem egy önelégültség. Tehát van egy nagyon lényeges különbség, ugye a közönséges gőg és a istenség méltósága között. De ezt a gyakorlatban lehet megismerni. Méghozzá ugye a közösség segítségével és a tanító segítségével. Igaz? Tehát nagyon könnyen az ember ugye maga csinálja, akkor olvas ezekről a dolgokról, és akkor teljesen el tud szállni. És akkor beképzeli magának, hogy ő ilyen meg olyan, és ugye ugye csak az egója erősödik vele. Ez egy nagyon precíz és finom folyamat ez, amelynek során az ember megtanulja a különbséget a közönséges
Gög és az Istenség méltósága között. Borzasztó fontos. Nem szabad elfelejteni. Ugye, mert vannak sajnos túl sok tantrikus jógi van már Magyarországon is, akik ugye ők már mahasziddák. Ugye? És ugye van bennük ez a gög, ez a önérzet, hogy ők már mahasziddák. Pedig hát még tanítójuk sincs. Hát épp ezért mahasziddák. Ja. Démonokat és világukat leigázolnak. Ez tehát a Taránát a fordításában így van, hogy démonokat és világukat leigázolnak, nálunk pedig márács dévákat igázza, ja, ezt jelenti. Ez egy másik Gendün Drubnál kicsit más a fordítás. Tehát ő azt mondja, hogy Gendün Drub magyarázat azt mondja, hogy leigázza a márákat és a nyolc világi dévát, vagyis Istent. Hát, hogy kik ezek a márák, ezek gyakorlatilag az énhez ragaszkodásnak az ördögei, a márák alapjában. Van belőlük néhány. Ezekre vonatkozik a mára. Következik a 11. versszak. Dicső a földőrzők minden serege parancsolója, haraggal remegő hunga nyomorúság feloldója. Egyik fordítás, másik fordítás. Hódolat a földet őrzők minden seregének, ugye? Seregének parancsolni tudónak, a haraggal remegő ráncokkal és a hung által minden nyomorúságtól megszabadítónak. Ez gyakorlatilag ugyanaz a két fordítás. A földet őrzők, ez két dolgot jelent, először is azokra az istenségekre utal, akiket földistennőknek hívnak. Másodszor az embereken uralkodó királyokat jelöli. Ja? Tehát ugye a hiedelem szerint vannak ugye istenségek, ezek nem nagy istenek, tehát ezek ilyen önkormányzati szinten működő méltóságok. Lényeg az, hogy tehát minden területnek megvannak a ilyen istenségei, tehát például egy-egy országnak. De ezt már említettem, hogy például Skandináviában nagyon erősen él még, Svédországban például az, hogy van egy Svea, Muder Svea, úgy hívják, Svea anya, aki Svédországnak az istennője. Ma is. Minden zászlók vannak, nem is tudom a minek a zászlóján van, talán Stockholm zászlóján van az arca is, koronával. Azt hiszem Stockholm zászlójában található az ő arca. Moder Svea, úgy hívják, Svea anya, és hát Svédország innen kapta nevét, őróla kapta nevét, ugye, hogy van, Svea, Sverige, Svédország, ja? Úgyhogy, hát ott ez még él, ez a hagyomány, ugye Magyarország ugye volt a boldogasszony nyilván, de hát ezek ugye hatalmas, ezek az egész országra vonatkozó istenségek, az egész népre, igaz? Azonban vannak ilyen, mondom, ilyen önkormányzati méltóságok is közöttük, akik csak ilyen kisebb területeknek, egy-egy területnek a védőistenei. Aztán ez egész lemegy egész apró szinte, tehát hogy gyakorlatilag minden fűszálnak vannak védőistenei. Ja? Ez a földet őrzők. Aztán vannak hasonló istenségek, akiknek érdekes módon az idő őrei. Az idő őrei. Ez a Kalacsakrában van kifejtve, hogy minden, hát egy világkorszaknak is van egy idő, egy királya világkorszaknak. Ugye a mi világkorszakunknak a Sakka nevű király. Tehát a hindu hagyományban Sakkának hívják ennek a korszaknak. Ő a királya. Az ő kora, úgy mondják. Aztán lefelé menet, ugye vannak az éveknek vannak királyai, vagy uraik, isteneik egy évnek, az egy évig uralkodik. Aztán van minden évszaknak is vannak istenségei, istennői, az négy istennő, akik a négy évszaknak az istennői. Aztán vannak istenségek, akik a órák, a napok, az órák, percek, sőt a másodpercek istenségei. Ja? Tehát a másodperc istenség az egy másodpercig él, aztán kész. És jön a következő. Ja? Tehát igazi, kérész életű. Ugye? De ez így van. Tehát ez a hogy mondjam, hagyományos szemlélet, és ugyanígy mondom, területre is megvannak ezek az istenségek. És hát ez egy nagyon, hogy mondjam, praktikus dolog, bizonyos értelemben, tudnék, megvannak mindig a gyakorlatok is, hogy hogyan tudunk ezekkel az istenségekkel jó viszonyba kerülni. Ez borzasztó fontos. Az idő és a tér istenségeivel jó viszonyba kerülni. Felajánlásokat adunk nekik, amikor ugye kell. Hát mikor kell, mindig kell. Gyakorlatilag mindig kell. Ugyanakkor ezek nem játszanak annyira fő szerepet a gyakorlásban. Tehát nem elsőrangú fontosságú a szerepük. Hát a fő szerep nyilván a bölcsesség istenségeké. Igaz? Tehát olyan, aki mint Buddha, Tára, Csendri. De jó tudni ezekről is. Jó tudni erről is. Hát itt erről van szó. Ez egy nagyon kiterjedt rendszer van egyébként. Tehát ugye a világegyetem őrei meg vannak, a világegyetem belül a különböző. Ugye a hagyományos világegyetemet ismerjük, van ez a nagy hegy a középen, ugye a nagy hegyen laknak az istenek, ott azoknak is megvannak különböző istenbirodalmak, ugye a királyaik, megvannak az istenkirályok, akkor megvan a négy világtáj őrei, akkor ugye a négy világtáj felé elhelyezkedik a négy nagy világrész, amiből a déli, a mi világegyetemünk egyszerűen, tehát itt ez a világunkról van szó, nem valamiféle földrészről. Tehát a mi világunk az a déli földrésze, vagy világrésze ennek a világegyetemnek, és ugye van ugye még három, és amellett még vannak ilyen mellék világrészek is, ez egy eléggé kiterjedt rendszer, és ezekhol mindenhol vannak különböző ilyen felelős hatalmasságok, akik ugye vigyáznak a világra és intézik az ügyeit. Ez csak úgy mellékesen ugye érdemes meg említeni, ha már ugye szó van róluk, ezek a földőrzők. A következő, a parancsolni. Mit jelent az, hogy parancsolni? A parancsoló. Ez kihangsúlyozza a Tára nagyságát. Tudnélék, az összes hatalmasság engedelmeskedik neki. Hát erről lenne itt szó. Hát, hogyha az ember például a Tárát, vagy Csendrézit, ugye az ő gyakorlatukat végzi, akkor igazából nincs szükség nagy figyelmet szentelni ezeknek a beosztott istenségeknek. Tűnik, ők uralkodnak fölöttük. Ők uralkodnak. Haraggal remegő ráncokkal és a hung által, vagy haraggal remegő hunggal. Ugye? Ez mit jelent? Szabadító erejét mutató harag kifejeződése, mely az összes szerencsétlenséget elhárítja. Tehát ugye egy haragos energiáról van itt szó. Ez az erejét mutatja. Ez nem gyűlöletet mutat természetesen, hanem egyszerűen az együttérzésének az erejét. Tehát egy haragos együttérzés. A gyorsan ható, azonnal ható együttérzés. Haragos együttérzés. Mint amikor a szülő szigorú vagy szeretett gyermekéhez. Az, tehát nem gyűlöli, csak szigorú hozzá. Következő, minden nyomorúságtól megszabadító. Ebben az esetben a nyomorúságok alatt a boldogság hiányát kell érteni, ami felöleli az összes nélkülözést. Ilyenek egyfelől az étel, a ruházat, az anyagi javak, stb. Másfelől a belső boldogság hiánya. Tárá a lényeket minden szenvedéstől megszabadítja. Következő verszak. Dicső félhold feje dísze, ékszerekkel kápráztatva. Dushajtornán, Amitába örök fényét sugározja. Másik fordítás. Hódolat fejét félholddal díszítő minden ékszerével kápráztatónak, a Dushajtornán ülő Amitába örök fényét sugárzónak. Hát akkor ez ugyanaz. Jelentés. Az első két sor a félhold alakú fejdíszét dicséri, és a testét ékesítő drága kövekkel kirakott ékszereket, melyeknek káprázatos ragyogása minden irányt betölt. Ja? Tehát ugye itt tárának különböző alakjairól van szó. Ja? Ez a félhold nem szerepel minden alakon, ez ezen alak, ez ugye 21 különböző alakjáról van szó, és ez az egyik a tárának a helyén található ez a félhold. A következő Dushajtornán ülő Amitába. Ugye tudjuk jól, hogy a tárának a haja, hihetetlen dús haja van, és az, annak egy része egy ilyen toronyban van, konyban, magas konyban van összefogva a fején, és még mindig nagyon sok haja marad, és az pedig a hátán és a vállán ugye leomlik. Ja. És ezen a kontyon, vagy előfordul, hogy magán a kontyon, vagy a konty felett, ott látható Amitába, a végtelen fény Buddha, ami megmutatja, hogy a szabadító a lótusz családba tartozik, melynek ura Amitába. Ez ezt jelenti. Örök fényét sugárzó. Amitába teste szüntelen fényt sugároz, amely tára körül mindenfelé terjed. Ja. Ennyi. Következő verszak. Dicső, korszak végi tűzként lángoló tűzkoszorúban. Jobb kint, bal benn, tambarátok ellenségét leigázza. Másik fordítás. Hódolat a korszak végi tűzvészként lángoló tűzkoszorú közepén tartózkodónak. Jobb lába kinyújtva, bal behúzva. A forogva örömet hozónak és ellenséget elpusztítónak. Eltérés a fordításban. Korszakvégi tűzvész mit jelent? A hagyományos kozmológia szerint a világkorszak vagy kalpa végén a világ lángokba borul. És hatalmas tűzvész martaléka lesz. Ugye, tehát beszéltem az előbb a világkorszakokról, tehát amikor vége lesz tehát ugye az első korszak, azt mondhatjuk, hogy az üresség korszaka, a második korszak a kialakulás korszaka, a harmadik a fennállás korszaka, és negyedik ugye a feloszlás vagy megsemmisülés korszaka. És a megsemmisülés korszakának a legvége ez a tűzvész. Tűzvésszel kezdődik, hatalmas tűzvésszel, minden elég. Úgy írják le ugye a tanítások, hogy a nap ereje felerősödik. Ezt úgy fejezik ki, hogy először egy nap van most, aztán lesz két nap lesz az égen, aztán három nap lesz az égen, és végül hét nap lesz az égen. Ez azt jelenti, hogy hétszeresére, sokszorosára felerősödik a nap ereje, és mindent föléget. Mindent föléget. Tehát az egész világegyetem, ami anyag van, szilárd anyag van, az egyszerűen elég minden. A hegyek is elégnek, és a földnek az anyaga minden elég. Tehát erre utal ez a korszakvégi tűzvész. A következő, azt mondja, hol vagyunk. Tűzként lángoló tűzkoszorúban. Tehát itt van egy eltérés a fordításban, itt van egy ezt, hogy forogva, igaz? Azt mondja itt a tanítás. Forogva örömet okozó, igen. Az utolsó sor, forogva örömet okozó. Ugye ez szerint a fordítás, Taranáta szerint ez azt jelenti, hogy a szabadító áll, tehát egy álló alakja, és táncol, és a tánc közben forog. Ja? És a forgás jelzi táncának sokféle gyors mozdulatát. ez a Taranat a fordítása. Jobb lába kinyújtva, bal behúzva, ez nem azt jelenti, hogy mozdulatlan testtartásban van, mindössze a lábainak a mozgását példázza a tánc alatt. Tehát ismerjük ezt a, ugye, a bákiniknek az állat. Dolce Palmon, ugye őket látjuk ezt a tartást. Itt a jobb lába van kinyújtva, tehát a jobb lábán áll, és a bal van behúzva, ugye ez szerint. Ez szerint a fordítás szerint. Az örömet hozó, itt azt jelenti, hogy táncának hatása örömet hoz a szerencsés lényeknek. Tehát ez az a tánc, ugye ez ugye gyakorlatilag ugyanazt jelenti, mint az előbb beszéltünk, a testről és az örömről. Ellenséget elpusztító. A tánc másik hatása az, hogy elpusztítja a ártalmas emberi és nem emberi lényeket. Most ez Gendündrubnál, tehát a másik, egy másik kommentárnál, ez megváltozik, ez az utolsó sor. És ez a fordítás szerepel mi nálunk. Jobbként ez a lába, ugye, balben, tanbarátok ellenségét leigázza. Mit jelent ez? Tehát Gendündrubnál ez úgy áll, hogy elpusztítja a tankerék forgásának hittel örvendező tanítványok, vagyis tanbarátok ellenségeinek a külső és belső szennyeződéseknek hordáit. Ezt jelenti. Tehát itt mi nálunk ezt szerepel. Ja, tehát táncával megsemmisíti, elpusztítja a tankerék forgásának hittel örvendező tanítványok ellenségeinek hordáit. Ezek az ellenségek pedig külső és belső szennyeződéseket jelentenek. Tehát mind az elmére vonatkoznak, nem tudom, féle lényekre. Következő verszak. Igen.
Hogy képzeljük el, tehát, hogy akkor van ez egy kinyújtott lába, hogy behúzott, akkor ez csak egy tánc volt, egy ilyen kimerevített.
Igen. Igen. Mozog, táncol, dinamikus. Mozog. Táncol, és a tánca révén ugye megszabadít bennünket ezektől a ellenségeitől.
Képetlen is, akkor ez csak egy ilyen pillanatnak a...
Igen. Általában. Hát vagy megadják, hogy akkor ő úgy áll, ilyen táncoló tartásban áll, mert ilyen is van, vagy pedig az, hogy táncol. Tehát ez lehet így is, lehet így is. Lehet így is. Következő. Dicső földet tenyerével üti, lábával tapossa, haragos arccal és hunggal hét alvilágot uralja. Másik fordítás. Hódolat a föld színét tenyerével ütő és lábával taposónak, a haragos arcúnak, a hung által hét alvilágot uralónak. A föld színét tenyerével ütő jelentése. Teljes mozdulata az, hogy először tenyerét összecsapja. Ja? Összecsapja, majd a földre üt. Ja? A Föld ebben az összefüggésben a világ felszínét jelenti a maga teljességében. Kezeinek mozgásával csak úgy, mint azzal, hogy a bal lábával a Földön áll, azt jelzi, hogy az egész világ felett uralkodik. Ja, tehát ez azt jelenti, hogy a világ felett uralkodik. Itt az, hogy hung által, ja, hunggal, tehát a hung mit jelent? Itt Taranata szerint magyarázatában ezt a hung szótagot az orrán keresztül bocsátja ki ezt a hung szótagot. Következik a hét alvilág. Taranata magyarázata felsorolja a hét alvilágot, anélkül, hogy a jellemzőiket meghatározná. Ezek többnyire a kígyó szellemek, vagy nágák, az emberevő óriások és más teremtmények lakóhelyei. Tehát tudjuk, hogy a nágák, a kígyó szellemek a föld alatt laknak. Ugye a hagyományos kozmológiában. Felidézhetjük a hagyományos kozmológiát, miszerint a föld egy lapos korong, melyen a tengerek és a világrészek elhelyezkednek. És a alvilág hét szintje a következő. ezek csak nevek, tehát igazából nem sokat mondanak. Az első az alap, a második a legfelső alap, következő az alap nélküli, következő az alap maga, következik az élet eszencia alap, következő a jó alap, és végül a tiszta alap. Tehát ezek gyakorlatilag csak nevek, magyarázat nélkül. Következő verszak. Dicső, tannak örvendőknek ártók testét leigázza. Szavát tisztoltagú mantra szellemét, hong szabadítja. Itt van egy elírás, tehát eredetileg a fordításban nem ez van, hogy szavát, hanem szava tisztoltagú mantra, azt ki is lehetnék javítani, mert itt valahogy becsúszott ez a hiba. Tehát szava tisztoltagú mantra szellemét, hong szabadítja. Igen? Melyik? Jó, ja, igen, bocsánat. Jó és békés, igen. Dicső, boldog, jó és békés, kinek szférája, nirvána, szoha, omnak birtokolja, nagy ártó, tettek írtója. Így van. Ez a következő. Másik fordításban. Hódolat a boldognak, erényesnek és békésnek. Kinek szférája a szenvedésen túli béke. Ez a nirvána. A szóha és om tisztasága által a nagy ártalmas tetteket kiirtónak. Első. Boldogság, erény és béke. A szabadító állandó tulajdonságai egyben képességek, melyekkel a lényeket segíti. Ezek által biztosítja a boldogságot jelen életükben, segíti őket az erény megvalósításában, vagyis a következő életek boldogságát biztosító jó cselekedetek gyakorlásában, és harmadsorban a szerencsés tanítványoknak megmutatja a békéhez vezető ösvényt, ami a megszabadulás útja. Tehát ez tárának a három tulajdonság. A boldogság, hát aki gyakorolja, ugye az elnyeri a boldogságot, az erény segítséget kap a erényes cselekedethez, és megmutatja a békéhez vezető ösvényt, ami a szabadulás útja. A szenvedésen túli béke. A szenvedésen túl a nirvánát jelenti. Tehát tibetül ugye a nirvánára ezt a kifejezést használják. Ugye a nirvána az szanszkrit szó, tibetül az azt jelenti, hogy nyangen le depa. Ez a nirvánának a teljes neve, ugye annak van egy rövidebb formája, nyang de, ez a összevont formája, ez azt jelenti egyszerűen, hogy a szenvedésen túl, és ezzel fejezik ki a nirvánát. Ahogy azt már korábban láttuk, a szabadító nem csak, hogy maga megvalósította a nirvánát, hanem annak elérését a követői számára is biztosítja. Az első sorban szereplő béke a nirvánához vezető útra vonatkozik, míg a második sorban álló már a nirvána megvalósítására. Tehát ugye kétszer szerepel a béke, igaz? Hát ilyen értelemben, hogyha a nirvánát is békének veszik. Az első béke az azt jelenti, hogy nirvánához vezető út, a második, a nirvánához pedig már a megvalósítás. Szóha és om, ezek Tara által használt mantrák. Következik a itt ebben a fordításban van, hogy tisztaság, szerepel ez a tisztaság is. Ezek a mantrák tiszták, ami azt jelenti, hogy teljesen hitelesek. És ez magyarázza áldásos hatásukat. Tehát a mantrák azok tiszta betűk, tiszta szavak, vagy tiszta betűk. Tiszta az azt jelenti, hogy nem a közönséges szamszárikus hangok ezek, tehát nem a zavaros elme találmányai, találációi, hanem ezek mind a Buddha természetünk megnyilvánulásai, tiszta megnyilvánulásai, mondták. A nagy ártalmas tetteket kiirtó a mantrák erejével megsemmisíti egyrészt az ártalmas cselekedeteket, másrészt pedig a belőlük származó szenvedést. Tehát így szünteti meg a vagy ezt jelenti a nagy ártalmas tetteket kiirtó. Ugye ártalmas tettek, tudjuk jól, ugye minden szenvedés okai az ártalmas tettek, és tehát a Tára áldása megszabadít bennünket tőlük. Következik. Dicsőt annak örvendőknek ártó testét leigázza, szavát tízszótagú mantra szellemét hunk szabadítja. Tehát szava tízszótagú mantra szellemét hunk szabadítja. Bocsánat, itt még van egy előző, az előző versszakhoz fűzött kommentár. A magyarázó szöveg más értelmezései itt az öt bölcsességre utalnak a végső igazságnak megfelelően. Tehát ezek ennek az előző versszaknak a különböző szavai az öt bölcsességre utalnak. A boldogság, ja, tehát dicső, boldog, jó és békés, ebből a boldog a megkülönböztető bölcsességre utal, a jó vagy erény a tükörszerű bölcsességre, a béke az egyenlőség bölcsessége, ja, a nirvánál vagy szenvedésen túli béke a valóság terének, vagyis a dharmadátunak a bölcsessége, és a nagy ártalmas tetteket kiirtó pedig a mindent beteljesítő bölcsességre utal. Tehát ez az öt bölcsesség. Ez a versz. Az öt bölcsességről szól. A szóha és az om, ez szerint a magyarázat szerint, a szabadító tudata, az öt bölcsesség birtokosa, dinamizmussal rendelkezik, mely a félelem nélküli hang, vagy az üresség hangja alakjában nyilvánul meg, amely nem más, mint a mantra. Ja. Az istenség mantrái, melyeket itt a szóha és az om képvisel, a végső test kifejeződései, tehát a dharmakája kifejeződései. Az istenség és a mantrája elválaszthatatlanok. Az om tare tutare ture szóha mantra nem más, mint a szabadító maga. Ja? Tehát a mantra és ugye az istenség az nem két különböző dolog, hanem ugyanannak a dolognak a különböző oldalait jelenti. Ugyanúgy megint a tűzre utalok, ugye, tehát a fénye és a melege a tűznek. Tehát az istenség alakja és az istenség mantrája ugyanannak a dolog a két különböző oldala, két különböző megnyilvánulási formája egyszerűen. Ezt így kell látni. Hát ezért tiszteljük például a szövegeket, ugye? Tehát Buddha is azt mondta, amikor meghalt, halála előtt megkérdezték tőle, hogy hogyan fog ő visszajönni, visszatérni az emberekhez. Tehát hogy fog ugye újjászületni. Mikor és hogyan. És akkor Buddha azt mondta, hogy ő mint egy személy nem fog visszatérni, hanem az összes tanítóban fog visszatérni, aki csak a dharmát tanítja, és az összes szöveg, dharma szöveg összes betűjeként visszatér. Tehát minden betű Buddha. Ja. És nem csak mind betű, hanem a betűnek ugye a lényege az, hogy fölolvassuk. Tehát a hang. Ez azt jelenti, hogy a hang maga is Buddha. Igaz? Tehát a mantra, amikor mondunk egy mantrát, az maga Buddha. És tehát tárára fordítva, tehát a mantra az maga tára. Jó? Most következik a következő. Dicsőt annak örvendőknek ártó testét leigázza, szavát tisztótagú mantra szellemét hungszabadítja. Más fordításban, hódolat a követői teljesen megörvendeztetőnek, ja, az ellenségek testét megsemmisítőnek, a tisztótagú mantra hangját kibocsátónak, a hungból kélt szabadítónak. Itt van egy kis eltérés. A követői teljesen megörvendeztető jelentése együttérzésének természetes hatása, hogy megörvendezteti az ébredés hőseit, vagyis a bodhiszattvákat, a megvalósítást elért gyémánt útkövetőket, gyakorlókat és általában a követőit. Tehát itt gondoljunk megint az, amit mondtam, hogy a nagy örömről, a nagy gyönyörről, igaz? Tehát, hogy ez a fontos. Ne úgy képzeljük el Tárát, mint egy valaki, egy, jön egy kislány, és táncol, és örülünk neki, nem erről van szó, milyen széles, örülünk. Tehát itt Tára azt jelenti, hogy gyakoroljuk Tárát, igaz? Vizualizáljuk, azonosulunk vele. És ebből van az örömünk. Ebből, ne arra gondoljunk. De jó lenne, eljönne Tára, és megörvendeztetne egy kicsit. Nem erről van szó. Milyen szép lenne, hogy táncolna nekünk egyet a kutyaszoba közöttől. Jó? Tehát ez borzasztó fontos. Borzasztó, az ember nagyon könnyen, ugye ezek a képi beszéd, ez a képi beszéd, ugye ez könnyen az embert arra viszi, hogyha nem gyakorló, hogy elkezdi ugye magának magyarázni ugye azt, ami teljesen fölösleges. Igaz? Tehát ugye, hogy ugye például a görög mitológia receptje alapján, ugye, hogy az istenek, akkor feleségük van, akkor megcsalják a feleségüket, blablabla, ugye, és akkor kalandjaik vannak, ugye, mindenféle kalandjaik. Tehát itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy mi gyakoroljuk Tárát, és a gyakorlásunk révén megörvendeztet bennünket. Tehát az, hogy ővele azonosulunk, ennek a lényege a nagy öröm, ja? A nagy gyönyör, a nagy boldogság, a vele való azonosulás. A következő az ellenségek mit jelentenek? A dharma gyakorlás ellenzői, valamint a lényeg tudatában felmerülő zavaros érzelmek. Hát itt is elsősorban ugye a zavaros érzelmekről van szó. Gendün Drubnál az első két sor jelentése következő. A tankerék forgásának hittel örvendező tanítványok szabadulásának ellenségei testét megsemmisítő. Ja? Tehát itt mi nálunk ez van. Azt mondja, a tannak örvendőknek ártok testét leigázza, igaz? Tehát a mi fordításokról gendünk. Tankerék forgásának hittel örvendező tanítványok szabadulásának ellenségei testét megsemmisítő. Ezek az ellenségek a következők. A ragaszkodás a bensőhöz, mint énhez, vagyis az elméhez, mint énhez, és a ragaszkodás a külső dolgokhoz, testünkhöz, stb. Mint enyémhez. Ja? Tehát ez a gyakorlás ellensége. Ja? Ezek az ellenségek. Ezt kell legyőzni. Tehát kettős ragaszkodás. Ezt ugye ragaszkodás a kettősséghez, igaz? Az elméhez, mint énhez, és a dolgokhoz, mint enyémhez. Igaz? Ez az én világom, ez az én barátom, ez az én ellenségem, ez az én környezetem, stb. Igaz? Következik a hung. A hung a magszótagot, amelyből a szabadító haragból alakja feltűnik. Ja? Van valaki egy ceruzája? Hol? Tehát a hung a magszótag, amelyből a szabadító haragból alakja feltűnik. Itt úgy jellemzik, hogy fénnyel izzik. Ja? Tehát ugye Tárának is van sokféle megjelenési formája, nagyon sok. Nem csak ez, ami ugye közismert. És nem csak az, amit ugye Jetsinma is tanított. Különböző hagyományok vannak, és különböző nagyon sok alakja van. Tehát vannak nagyon haragó különböző alakja is, és utána haragos alakja a hungból születik. Míg a békés alak a tamból. Ugye ezt tudjuk jól, hogy minden nap csináljuk. Igaz? Nagyon egyszer. Ugye megjelenik a tam, és a tamból születik meg nyilván utána. Igaz? Tehát ez ezt jelenti, hogy hung. A tízszótagú mantra hangját kibocsátó. Úgy tartják, hogy mantrája az om, tare, tutare, ture szóha elválaszthatatlan tőle. A magszótagból, tehát a tamból, vagy a mantra, vagy maga az istenség tűnik föl. előbb erről beszéltünk, a kettő ugyanaz. Tehát ezt jelenti ez a... Egy kicsit eltérő a fordítás. Következő verszak. Dicső, ture, dobbant lába, hungalakú maxótagja. Mérut, mandarát és bigdzsét, s három világot megrázza. Az? Hódolat turének, a lábával dobbantónak, tehát a ture az is az ő, ugye az ő mantrája és az ő neve, a hung maxótag lényegűnek, a méruhegyet, mandarát, kailást és a három világot megrengetőnek. Ture, szanszkrit szó, amely gyorsat jelent, a szabadító neveinek egyike. Ugye az első verszakban van ugye a gyors és bátor, igaz? Tehát ebből a ture, szanszkritul gyorsat jelent. Lábával dobbantó jelzi, hogy itt haragvó formát öltött. Igaz? Méruhegy. Az a hegy, amely a buddhista kozmológiában a világ központi tengelyét képezi. Ezt ismerjük. Mandara, ez Indiában egy hegynek a neve, és ugye van a Bigdzse. Bigdzséről különböző dolgok is vannak, tehát Bigdzse is jelent egy hegyet Indiában, de ugyanakkor itt jelenti a Kailás hegyet is, amely, tehát Szent hegy Nyugat-Tibetben, melyet a buddhista hívők Chakrasamvara, még a hinduk Shiva lakhelyének tartanak. Tehát a buddhisták szerint Buddha lakik ott, ugye, Chakrasamvara alakjában, hinduk szerint pedig Shiv alakik ott. A három világ a földi, a föld alatti és a föld feletti világok. Ott is be is fejezzük. Jó? Be is fejezzük. Most csak délután.
Egyes ügyen vagyunk való.